Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 8. fejezetéből, a 12-től a 20-ig tartó igeversekből.
Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötét helyet, jár sötétségben, hanem ővé lesz a világ világos. Az élet világossága. A farizeusokkal ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságod nem igaz. Jézus azt válaszolta neki. Elég, ha én magamról teszek bizonyságot, akkor is igaz. A bizonyságtételem, meg tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek el, én nem test szerint. Senki felett. De még ha itt érkezem is, igaz az én ítéletem, itt az emlékeim mögött, tehát egyedül vagyok. Hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig ti törvényekben, és a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek tanúságtétele igaz. Én magamról teszek az a tanúbizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem, nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismertétek, atyámat is ismernétek. Mindeneket kincstárnálnom kell Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogadta el, hanem mert még nem jött el a nagyórája. És senki nem fogta el, mert nem jött el a nagyórája.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük, mert annyira közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy itt lehetünk veled. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, és az elmúlt hét napjaiban is gondolt volt ránk. Áldott mennyei atyánk, hogy kezedbe tehetjük életünket, szeretteinket, munkánkat, terveinket, gondolatainkat. Köszönjük segítségedet, Urunk, de legfőképpen a te jelenlétedet, Jézus Krisztus, aki eljöttél közénk, hogy megfogd kezünket, és kiemelj a mélységből, a sötétség értéktelen világából. Eljöttél, hogy megmutasd, világosságokban van út a mennybe, hogy van bűnbocsánat, van örök élet. Kérünk, hogy jelenlétedben ismerjük fel ilyen igazságát. Ebben a jelenlétedben, Urunk, szeretnénk felismerni a magunk bűneit. Szeretnénk felismerni azt az utat, amelyet járnunk kell, amelyet megmutatsz nekünk, ahol lábunk előtt világító mécses a te igéd. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled. Kérünk, munkálkodjon bennünk szent lelked, hogy tudjunk ezen az úton járni. Soha ne térjünk le róla. Tisztíts meg teljesen bennünket. Kérünk, Urunk, szenteld meg a reád áradó figyelmünket, és az egész Isten tiszteletünket. Segíts ezt az órát is most úgy eltölteni, hogy az téged dicsőítsen, és hitünket erősítse szent lelked által. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét, a már felolvasott ige szakaszból olvasom, János evangéliuma 8. fejezetéből, a 12. verset olvasom újra. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Kedves testvérek, világosság. Ez a központi szava ennek a ige szakasznak. Mi minden jut eszünkbe, ha ezt halljuk. Világosságnak van egy fizikai értelme. Amikor erre gondolunk, akkor eszünkbe juthat az a hatalmas küzdelme az emberiségnek a fényért, hogy elő tudja állítani a fényt, a világosságot. És hogy milyen az, amikor nincsen világosság, azt mi a nyugati világban élő emberek csak akkor tudjuk már, amikor esetleg egy-egy áramkimaradás van, vagy sötét erdőben ifisekkel a hátunk mögött eltévedünk ilyenbe. Nekem is volt részem, és akkor nincsen világosság, és nem tudjuk, hogy merre menjünk. A régi emberek a természetes ritmusban élték az életüket, amit a nap által adott világosság adott, pirkadattól napnyugtáig. És aztán éjszaka jött a pihenés. A mi életritmusunk egészen más, és ezáltal sokkal zaklatottabb is, mert hogy bármikor tudunk világosságot előtt teremteni. És ez egyrészt nagyon jó dolog, másrészt meg azért meg vannak ennek a veszélyei is, hiszen sosincs vége a napunknak ezáltal. A világosság az, ami biztonságot ad, ami képesített bennünket a tájékozódásra, arra, hogy felismerjük a dolgokat. A világosság az, ami segít, hogy dolgozzunk, hogy elvégezzük a feladatainkat, ami segít, hogy tudjunk közlekedni, hogy tudjuk, hogy honnan, hová tartunk. A fizikai világosság. De a világosságnak van egy szellemi, egy átvitt lelki értelme is. Csak úgy kíváncsiságból készülés közben rákerestem a Google-ben, hogy a világosság szót, ha beírom, akkor milyen találatokat ad ki, és érdekes volt, hogy az első öt találat mindegy ilyen filozófiai, bölcsészettudományi folyóiratra mutatott, ami a világosság a címe. Mert hogy a világosság, ezt legalább annyiszor használjuk ebben az átvitt értelmében, mint a szónak a direkt értelmében. És ugyanezt jelenti tulajdonképp. A dolgok helyes megértése, megítélése, hogyan tudjuk az életutunkat jól járni, hogyan tudunk helyes döntéseket hozni, hogyan tudjuk átlátni a dolgokat, felismerni, mi a jó és mi a rossz. Világosság, mindezekhez kell ez a lelki-szellemi világosság. És az emberi életnek ez egyik legalapvetőbb ismérve, keresi a világosságot, keresi azt az iránymutatást, hogy jó döntéseket tudjon hozni. Hogy a világosság szót úgy ízlelgettem magamban, két szó jutott eszembe, amiben ez benne van, egyik a megvilágosodás. Egy manapság egyre gyakrabban használják újra ezt a szót. Nagy keleti vallásoknak az alap szava ez, megvilágosodás. Az élet összefüggéseinek valami olyan mély belső megértése, ami békét, harmóniát teremt az emberben. Aztán egy másik szó, ami eszembe jutott, a felvilágosodás. Ez is egy ilyen gyakran használt, jól ismert fogalom, ami pont az ellenkezőjét jelenti az előzőnek, mert itt meg az értelemről, az észről van szó, ami elhozza a valódi világosságot. Mindkét vonulatnak ma is megvannak a követői. És ehhez képest, amit a felolvasott igében Jézustól hallunk, az valami gyökeresen más. Mert Jézus nem azt mondja, hogy a világosság valami mély belső megismerés, amit, hogyha kutakodunk magunkban, akkor előbb-utóbb föllelhetünk. És nem is azt mondja, hogy a világosság az valami olyan dolog, ami az értelmünkben gyulladtól, és az emberi felfogó képességnek ez a diadala, a sötétség, az értelem nélküliség fölött, hanem azt mondja, hogy a világosság egy személy. Azt mondja, hogy én vagyok a világosság. Ez a kijelentése pedig gyökeresen más, mint amit a filozófia a világosságról tud mondani. Mert a világosság már nem egy eszme, amiről lehet elmélkedni, nem egy vágyott cél, amiért lehet sok mindent tenni, hogy egyszer majd elérjük, nem valami tárgyi dolog, amit meg tudunk ragadni, nem is valami elpont fogalom, amiről véleményeket mondhatunk anélkül, hogy közünk lenne hozzá, hanem a világosság egy személy. Jézus Krisztus a világosság. És ez a kijelentés Jézus minden gondolat, eszme, minden gondolkodó fölé helyezi. Mert ő nem csak a hordozója a világosságnak, nem csak kutatja a világosságot és keresi, mint mi mindannyian, hanem ő maga a világosság. Ezért ma, amikor erről gondolkozunk közösen, hogy mit jelent az, hogy Jézus a világosság, három oldalról nézzük meg ezt. Először is, hogy az Ószövetségben hogyan volt jelen a világosság gondolata. Egy-két pontot nézzünk meg, hogy hogyan vonul végig a világosság fogalma gondolata az Ószövetségen. Aztán, hogy mindezek fényében ott is, akkor Jézusnak az önkijelentése, hogy én vagyok a világ világossága, mit jelentett, és ilyen üzenetet hordozott azoknak az embereknek. És hát végül az, hogy nekünk ma mit üzen Jézus ezáltal. És az Ószövetség elejére lapozunk, az első oldalon találkozunk a világosság szóval. Isten elsőnek teremtőtette, azt mondja, hogy legyen világosság, és lett világosság. Mielőtt Isten megteremti a világosságot, olvassuk, hogy a föld kietlen és puszta volt, és a mélység fölött sötétség volt. A világosság, amit Isten teremtett, az első dolog, amire azt mondja, hogy ez íme igen jó. Az első jó dolog, amit az ember, amit Isten megteremtett, és az embernek ad. Az egész teremtett világnak, az egész emberiségnek az áldására adja a világosságot Isten. Ez az első pont, ahol megjelenik. Aztán, ahogy tovább haladunk, a zsidó nép történetével találkozunk, és gondolhatunk a pusztai vándorlás történetére, ahol Isten éjszaka, a sötétben, tűz, oszlopban vezette a népét. Ez a puszta, ez nem csak egy fizikai hely volt a zsidó nép életében, hanem a lelki értelemben is ők a pusztaságban, a sötétségben bolyongtak, az ismeretlenben, a veszélyben, az otthontalanságban. És ez a tűzoszlop, ami vezette őket, ez nem csak egy fizikai vezetés volt, hanem Istennek a valóságos jelenléte, ahogyan Isten gondol a népére, gondoskodik róluk, ahogyan megvilágosítja az értelmüket, a szívüket, hogy tudják őt követni. Itt a világosságot úgy látjuk, mint amit Isten a saját kiválasztott népének ad, hogy vezesse a saját kiválasztott népét. Aztán, ha kicsit tovább megyünk, Zsoltárok könyvében, a példabeszédek könyvében olvasunk igéket arról, hogy az igazi világosság az Isten törvényében van. 119. Zsoltárra, ha gondolunk, ami a Isten törvényéről beszél nagyon szeretetteli hangon, olvassuk ezt az igét, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Ez a világosság, ami vezeti ugyancsak a választott népet, a zsidó népet, hogy helyesen tudjon élni, a törvény világossága, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között, és hogy követni tudja Isten akaratát. De a világosság itt megint csak valami olyan dolog, ami Isten népének adatik. De aztán, ha tovább olvasunk, a prófétai könyvekben olvashatunk arról, hogy Isten ezt a világosságot nem akarja a saját népe körében megtartani. Ézsaiás könyvéből, 42. fejezetben, mert más fejezetekben is olvashatunk Istennek arról a titokzatos szolgájáról, az Úr szenvedő szolgájáról, aki azóta is vitatkoznak, vagy gondolkoznak róla a Biblia kutatók, hogy ki lehetett. Valószínű volt ott akkor valaki, akire gondolhatott Ézsaiás, de ez egy profécia is, amely az eljövendő messiásról szól. És így szól Ézsaiás könyvében: én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom kezed, megőrizlek, és benne ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. És aztán később a 49. fejezetben ezt olvassuk: kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek a helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Nyilvánvalóvá válik tehát Isten terve, hogy az a világosság, amit ő a teremtéskor fizikai értelemben az egész világnak adott, minden embernek adott. Aztán, ahogyan a zsidó népet kiválasztotta, ott a világosság, ez a vezetés, a tűzoszlók, meg a törvény, a zsidó népért a világosság. De Isten ezt nem akarja ennyiben hagyni, hanem újra a világosságot minden néphez el akarja juttatni. Nem csak fizikai értelemben, hanem sokkal inkább már lelki értelemben. És éppen ezért a zsidó nép kiválasztása, megvilágosítása csak egy közveső állomás a nagy történet kezdeti és végső pontja között, amikor majd a világosság a pogányok világosságával lett, és minden néphez eljut. Mindezeknek a fényében kell látnunk mindazt, amit Jézus itt mond. Hogyha azt megnézzük, hogy itt, ott és akkor az ige, felolvasott ige kontextusában mi történik, még mindig a lombsátor ünnepen vagyunk. Most már hetek óta itt az istentiszteletek során újra és újra visszatérünk itt a lombsátor ünnepéhez, ami a zsidó népnek az egyik legnagyobb ünnepe. És beszéltünk már erről is, hogy többféle ilyen szimbolikus szertartás zajlott. Ugye egyik, amiről beszéltünk, az a víz kiöntésének a szertartása volt, talán emlékszünk. És akkor Jézus erre mondja, amikor hálát adnak a vízért, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És ezt a minden nap, hét napon át megismétlődő szép szertartást saját magára vonatkoztatja. Én vagyok az élő víznek a forrása. Most is valami ilyesmiről van szó. Mert hogy van egy másik szimbolikus szertartás, itt a dombsátor ünnepen, ez pedig a fénynek a szertartása. A jeruzsálemi templomban, ami tudjuk, hogy több részből állt, és nem minden részében mehetett be mindenki, a legkülső rész ugye a pogányoknak a része, aztán volt beljebb, annál beljebb nem mehettek azok, akik nem zsidó emberek voltak, nem tartoztak a néphez. Aztán beljebb volt az asszonyok udvara, és az volt az a rész, ahová még az asszonyok is bemehettek, ennél beljebb már ők sem mehettek. Itt az asszonyok udvarán állt négy hatalmas hétágú négyszalt, ugye tudjuk, ez a zsidó népnek egy nagyon fontos vallási eszköze, szimbóluma. Annyira hatalmasak voltak, azt olvastam, hogy a méztartó mindegyik mécsesét egyenként 65 liter olaj táplálta a tüzét. És négy ilyen hatalmas hétágú négyszartó állt ezen az udvaron. És az ünnep alkalmával, itt mindegyik este a lombsátor ünnep hét estén felgyújtották ezeket a mécseseket. És azt írják a korabeli feljegyzések, hogy ez olyan hatalmas világosságot adott, hogy így írja, hogy nem volt olyan udvar Jeruzsálemben, ahova ennek a fénye ne világított volna be. Odaérkező zarándokok összegyűltek a mécstartó körül, a fény világosságában este, és újongó örvendező éneket énekeltek a Zsoltárok könyvéből, és a legkegyesebb zsidó férfiak körtáncot jártak a mécstartó körül, és ezzel ünnepelték Isten vezetését, Isten világosságát, amelyet ő a népének adott. És Jézus ebben a közegben mondja, erre az ünnepi fényre, erre az ünnepi világosságra, meg örvendezésre válaszol, hogy én vagyok a világ világossága. Mit jelentenek a szavai ott és akkor? Egyrészt azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ti a meggyújtott mécstartók körül táncoltok és örvendeztek, és emlékeztek Isten szabadítására, és közben vágyakoztok azután, a messiás után, aki majd talán egyszer valamikor a távoli jövőben eljön, és majd Isten megadja azt, hogy újra elhozta a világosságot, és beteljesednek az ígéretek. De én vagyok a világosság, és amire emlékeztek, és amire vágyakoztok, az itt és most én testesítem meg. Én a názáreti Jézus. Én Istentől jöttem, és az ő világosságát hoztam el nektek. Én vagyok a világosság. Aztán én vagyok a világosság, ha erre a vagyokra nézzünk, vagyok. De Mózesnek az égő csipkebokorban, amikor megjelenik Isten, vagyok, aki vagyok, mondja. Ezt mond a népnek, a vagyok küldött engem hozzátok. Vagyok. Amikor ez az arámi nyelven elhangzott, vagyok, akkor erre a kimondhatatlan nevű, titokzatos Jáhve Istenre gondolt mindenki. Jézus azt mondja, én vagyok. És ezzel azt mondja, hogy én ezzel a titokzatos vagyok Istennel, akinek a nevét sem mondjátok ki. Én egy vagyok vele, és ő az én atyám. Én tőle jöttem, és ő igazol engem. Én vagyok a világ világossága. Világ, hogyha erre figyelünk, erre a szóra. Nem csak a zsidó népé már, nem csak azoké a kegyes férfiaké, akik ott táncolnak a mécstartók körül, nem csak azoké, akik kutatják, tanítják és őrzik Isten törvényét, ami a világosság, hanem én, Jézus Krisztus, az egész világ világossága vagyok. Az egész világ megmentésére jöttem. Éppen úgy, ahogy a Ézsaiás arról a titokzatos szolgáról, az Úr szenvedő szolgájáról beszél, akiben Isten majd minden népet megajándékoz az ő világosságával. És ezek a proféciák, ezek most teljesednek be a ti tületek hallatára. Tehát ezek nagyon súlyos kijelentések Jézus szájából. És aztán itt olvassuk is az ige folytatásában, hogy a kegyes zsidó férfiak újra azonnal úgy érzik, hogy hát nekik meg kell védeniük a a hitük szentségét ettől a csalótól, ettől a felforgatótól, és újra szembeszállnak Jézussal, és újra megkérdőjelezik Jézus hatalmát, Jézus tekintélyét. Mert ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly és súlyos kijelentések voltak Jézus szájából. Én vagyok a világossága. Végül pedig Jézus kijelentése, mire hív bennünket, mit üzen nekünk. Hogyha valaki ezzel a világossággal találkozik, akkor ez a világosság nem hagyja az életét változás nélkül. És ha most már az új szövetségre lapozunk tovább, az Efézusiaknak írt 5. fejezetéből hadd olvassak föl egy szakaszt, hogy Pál apostol mit ír az Efézusiaknak a világosságról. Azt írja, hogy mert egykor a sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, mert amiket titokban tesznek, arról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság lelephez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lesz, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Az első, amire hív bennünket ma Jézus, hogy lássuk meg őt annak, aki ő valójában. Hogy ő a világosság. Hogy ismerjük el azt, hogy a bennünk is időnként újra és újra eluralkodó lelki, érzelmi, szellemi, gondolati, fizikai káoszban ő az, aki rendet tud teremteni. Ő az, aki a sötétségbe világosságot tud hozni. Ő az, aki az életünknek az elmosódott kontúrjait újra valódi tartalommal tudja megtölteni. Mindezzel együtt arra is hív, hogy vállaljuk fel előtte az életünknek a sötétségeit. A nem egyértelmű, nem egyenes dolgait vállaljuk fel előtte az ő világosságánál. És ez nem valami megszégyenítő lelepleződés. Gondoljunk a házasságtörő asszonynak a történetére. Nem Jézus az, aki őt meg akarja szégyeníteni. Egymás előtt megszégyenülni nagyon-nagyon megalázó dolog, ami lerombolja az önértékelésünket, kicsivé tesz bennünket, összetör, és összetörve is hagy bennünket. De ha Jézus világosságába állunk, és ő leplezze bennünket, ez nem ilyen megszégyenítő lelepleződés. Mert az ő világossága az gyógyító világosság, amely újra egészé akarja tenni az összetört életünket. Hogy ami sötétség bennünk, az hadd lepleződjön le. Mint ahogyan a sérült állatok, megsebzett állatok bebújnak a sötétségbe, és ott próbálják elrejteni a sebzettségünket. Sebzettségünket, mi is a sebzettségünkkel, a sérüléseinkkel így tudunk magunkba zárkózni, magunkba bújni, és ebbe a sötétbe beleburkolózni, hogy oda ne világítson be senki, azt ne lássa meg senki. Jézus világossága az a gyógyító világosság, amely napvilágra hozza a bennünk levő sebeket, és elkezdi azokat gyógyítani, és teljes megvilágításba helyezni a dolgainkat. És hogyha az ő világosságának alá rendeljük az életünket, ha kitesszük magunkat annak, hogy átvilágítson bennünket, akkor ő a követésére hív bennünket. Ez a követés a szó eredeti értelmében nagyon sok mindent jelent. Jelenti egyrészt azt, hogy a katona követi a parancsnokát, tűzön vizen át, minden szavát figyelve, teljesítve. Jelenti azt, hogy a szolga követi az urát, a gazdáját. És jelenti azt, hogy a tanítvány követi a tanítóját, a bölcsesség forrását jelentő mestert. Jézus ilyen követésre hív bennünket, és minden embert, mert ő a világ világossága. Hiszen a világosság erre való, hogy kövessük, hogy utat mutasson nekünk. A világosság lényege az, hogy egyértelműség, hogy tisztállátást ad, hogy döntésre készített, hogy megteszem-e azt, amit megláttam a fényénél, vagy nem. És ezért nem csak az életünk egyes részeire vonatkozik, hanem az egész életünkre. És aztán fűződik egy ígéret is Jézus szavaihoz. Mondja, hogy aki engem követ, az nem jár a sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. És amikor a saját életünkre gondolunk, akikkel Jézus Krisztust igyekszünk követni, akkor sokszor ebből semmit nem tapasztalunk, mert nem érezzük azt, hogy hú, hát bennem aztán tényleg ott van az élet világossága, ott ragyog bennem, és majd kicsattanok, hát elég, ha kimegyek az utcára, és ragyog körülöttem ez a világosság. Általában a szürkeségeinket tapasztaljuk. Mert azért azon nagyon igyekszünk, hogy feketék ne legyünk, hogy sötétek ne legyünk. Ez a világosság, az élet világossága, hogy ez ragyogjon bennünk. Ez időnként olyan távol, olyan elérhetetlen célnak tűnik, ahogyan éljük a, is mondjuk a szürke hétköznapjainkat, az életünknek a szürkeségeit, ahol összemosódik a világos és a sötét, és már magunk sem tudjuk, hogy most éppen melyik utat követjük. Amikor Jézus azt mondja, hogy ővé lesz az élet világossága, akkor nem arról beszél, hogy ezt valahogyan izzadjuk ki magunkból, hogy próbáljuk minél keményebben, hogy ez a világosság ott bennünk legyen. Nem farizeusi hozzáállásra hív, hogy a saját erőnkből valósítsuk meg mindazt, amire egyébként képtelenek vagyunk, hogy megvalósítsuk a saját erőnkből. Amikor azt mondja, hogy kövessük őt, akkor ez azt feltételezi, hogy személyes kapcsolatban maradunk vele, mert hogy a világosság az nem egy eszme és nem a törvény csupán, hanem a világosság egy személy, Jézus Krisztus. Az ő követése azt feltételezi, hogy nem csak a régi időknek a nagy tanítóját látjuk benne, akinek elolvassuk a szavait, amiről még a benne nem hívők is elismerik, hogy igazán bölcs mondások, és akkor nagyon igyekszünk, hogy ezeket betartsuk, hanem azt, hogy őt, mint élő személyt követjük. Világosság követése nem azt jelenti, hogy erkölcsi szabályokat rakunk magunk elé, és azokat a részeket próbáljuk újra és újra megugrani, hanem hogy személyesen követjük Jézust. Mert nem mi vagyunk a világosság, hanem ő a világosság. És ha bennünk bármi világosság van, az semmilyen mértékben nem tőlünk származik, hanem onnan van, hogy ő maga gyújtja ezt a világosságot bennünk. Nem a mi igyekezetünkből, nem a mi teljesítményünkből, nem a mi keményen kialakított életszentségünkből, hanem belőle származik ez a világosság. És ez az a világosság, ami nem vett árnyékot, mert ő belülről gyújtja meg bennünk ezt a világosságot. Ha valakit kívülről megvilágít egy fényforrás, akkor a háta mögött keletkezik egy árnyék, egy sötét volt. De hogyha belülről gyújtja meg bennünk ezt a világosságot, akkor nincs sötét volt, nincsen árnyék, hanem csak szét áramlik belőlünk az ő világossága. Bennünk nincs világosság. Ő az, aki ezt meg tudja bennünk gyújtani. És akkor fogunk tudni világos döntéseket hozni, hogyha hagyjuk, hogy ő döntsön bennünk. Akkor fogunk tudni jól szeretni, ha engedjük, hogy az ő szeretete legyen bennünk, hogy az ő indulata legyen bennünk. És akkor tudunk szembenézni a saját magunk sötétségeivel, hogyha engedjük, hogy ezt ő maga tegye meg bennünk. Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. És ahogyan az úrvacsorai közösségben ma újra együtt lehetünk, Jézus erre hív ma bennünket, hogy ahogyan a kenyeret, a bort magunkhoz veszünk, úgy hintjük el és fogadjuk el azt, hogy ő a világ világossága, és nem csak úgy általánosságban a világi, hanem ő a személyes életünknek a világossága. Ő bennünk világosságot gyújtott egyszer, amikor megismertük őt, és ő az, aki táplálja bennünk ezt a világosságot, újra és újra megtisztít, újra és újra megerősít, hogy legyen most az úrvacsora, és minden alkalommal, amikor ide állunk, az ővel való kapcsolat megerősödésének az eszközévé. Amen. Az úrvacsorára készülve és az ige hirdetésre válaszolva az 500. dicséret első és 7. versszakát énekeljük. 50. dicséret első és 7. versszakát: Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségben ne hagy.
Thank you.
további segítségünk jön a mi atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Fennállva hallgassátok meg, testvéreim, hogy hogyan szerettem az Úr Jézus az úrvacsorát. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus ezen az éjszakán, amely elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva, megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, a új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohár, az Úr halálát hirdetitek, amíg eljön. Álljunk most Isten elé, halljuk meg előtte bűneinket imádságban. Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus által megvalljuk, hogy mi bennünk önmagunktól nincsen világosság. Látod jól az életünknek a sötét dolgait, az árnyékait, a szürkeségeit. Látod a kapcsolatainknak a sérüléseit. Látod a szeretetlenségünket, a bizalmatlanságunkat, az aggódásainkat, az újra és újra hatalma alá kerítő félelmeinket, az indulatainkat, és az ebből fakadó tetteket, amikor nem úgy élünk, amire te hívtál bennünket, és az életünk nem arra felé halad, amire te azt eltervezted. Bocsáss meg mindezeket nekünk, és köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, hogy tudhatjuk, hogy van bocsánat. Köszönjük Jézus Krisztus azt, hogy minden árontott dolgunknak a büntetését elhordoztad, és hogy ezzel a reménységgel állhatunk most is itt. Így kérünk, hogy engedd, hogy ezt ennek az áldását átélhessük az úrvacsora közösségében, és így tudjunk saját magunkra is egymásra nézni. Jézus Krisztus, a te áldozatodra nézve könyörgünk. Amen. Tegyünk vallást, hiszünk föl az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halálszállt a pokrokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetlen a keresztény Anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás ételünk után még feleljünk néhány kérdésre, hitünk és meggyőződésünk szerint. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és örök üdvösségünkre az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és hallom, ígérem és fogadom. Hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad nekünk az Úr, a mi Istenünk, ingyen kegyelemből, hitáltal. Amen. Gyertek most engedve az ige hívásának, adjunk hálát az elvett jókért. mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük azt, hogy nálad felszabadulás van, nálad békesség van, nálad tovább vezető út van, ami személyes életünkre nézve is. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk veled és egymással, és köszönjük, hogy ez a közösség nem csak addig tart, ameddig lenyeljük azt a falat kenyeret és ezt a kortyport, hanem ez a szimbóluma mindannak, amit te adni szeretnél nekünk, hogy te innen kilépve is velünk szeretnél jönni, és szeretnél a mi életünk világossága lenni. Mi kérünk, hogy hadd járjunk a te utadon, fogd a kezünket, és tarts meg bennünket. Úrunk, könyörgünk a közösségünkért, annak minden tagjáért. Köszönjük, hogy ma együtt lehettünk, és imádkozunk azokért, akik ma bármi okból nem tudtak itt lenni közöttünk. És úrunk, imádkozunk különösen is ezért a testvérünkért, aki ma gyászban van közöttünk. Könyörgünk érte, hogy adj igazolást a szívének, megnyugvást, békességet benned, és az örök élet reménységét. Könyörgünk, hogy áld meg gyülekezetünk terveit, az előttünk álló utat. Könyörgünk azokért, akik betegek, hogy őket is hordozd, gyógyítsd. Kérünk, hogy mégis maradj az őriző pásztorunk. Amen. Fennállva imádkozunk az Úr Jézusról tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldva fogadjuk az áldást. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.